Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Bátor Boton Pál összerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutatjuk be. A szerzője Bánkúti Gábor történész, felolvassa Barabás Réka színművész.
Bánkúti Gábor, a Pálosok és Pécs. Folytatás. A lappangó belső feszültségek 1942. februárjára nyílt mozgalomban öltöttek testet. Miközben a pécsi noviciátusban néhány növendék példátlanul visszaélt Zembruszki bizalmával, ezzel párhuzamosan, de tőle függetlenül a budai és pálos szentkuti atyák döntést hoztak, hogy a generálisnak önálló magyar provincia létrehozását kezdeményezik. E szándékukról Besnyő, aki nem tartozott a kezdeményezők közé, de azonosult az üggyel, véleményt kérve bizalmas levélben informálta Mosonyit. A magyar tagok közóhaját indokolva azt írta, hogy van elég szempont, amely egészen komolyan javalja a magyar provincia létesítését. Sőt, a rendnek az egysége is megkívánja, hogy meglegyen a jelenleg egy közös provincia diszmembrálása. A magyar kiváltságok teljesítése útját vágná az elégedetlenségnek és súrlódásoknak, amelyeket épp a közös, jobban mondva a két nemzet fiait magába záró provincia magával hoz, és ahol épp a magyarság maradt és marad inferioritásban. Mosonyi tömör válaszában a magyar tartományt, mint a fejlődés kívánatos következményét, a magasabb egység hűséges megőrzése és megtartása mellett szívből kívánta, de egyben finoman jelezte a felvetés időszerűtlenségét. Idézet: félünk azonban, hogy részben a külső nehézségek, részben pedig a kisebb létszám miatt az ügy kedvező elintézése fennakadást szenved. Idézet bezárva. Végül egy diplomatikus fordulattal érzékeltette, hogy a kérdés számára nem aktuális. Idézet: adja Isten, hogy ez ne tartson túlságosan sokáig, ami a kedvezőtlen háborús viszonyokra is érthető. Ennek ellenére március elején egy rendi tanácskozáson Zembruszkinak is előadták a magyar provincia ügyét, aki Besnyő újabb beszámolója szerint, idézet, annyira a pártunkra állt, hogy még akkor is megindítaná a külön provinciává való alakulást, ha mi nem tennénk. Idézet bezárva. A folyamodvány még márciusban el is ment Csesztohovába, ahonnan április 23-ai keltezéssel meg is érkezett a válasz. Magyarországon a rendtagok csekély száma miatt nincsenek meg az önálló provincia alapításának feltételei. A felfokozott nemzeti érzelmek és a háborús helyzet által teremtett klíma együttesen magyarázatul szolgálhat arra az érzelmi túltengésre és ambícióra, ami a fentebb bemutatott, józanul tekintve minden reális alapot nélkülöző palota forradalomhoz vezetett. A három magyar rendházban összesen 10 páter működött. A minimálisnál is kisebb szám ahhoz, hogy betöltse a rendtartományi szervezetet. E kis létszám többsége is alig 1-2 évi papi tapasztalattal rendelkezett. A felfordulást Zembruszki utólag egy nagy küldetésre hivatott közösség szükséges kríziseként értékelte. A további bonyodalmak elkerülése és talán a kedélyek megnyugtatása érdekében Zembruszki 1942 őszén két alkalommal is felmentését kérte a generálistól, minden hivatalából, aki ezt nem fogadta el. Przezdzsecki Piusz halála után a háborús viszonyok nem engedték meg a nagykáptalan összehívását. Így a szentszék döntése alapján a helyettes generális, a pécsi Fekete Madonna ikont festő, Jedzsejczyk Ágoston vette át a kormányzást a rendfőnöki jogkör gyakorlásával. Zembruszki tőle is kérte a felmentést. Az ügy végül 1943. januárjában kölcsönös engedményekkel nyert elintézést. Az új rendfőnöki megbízott Besnyő Gyula lett, aki egyúttal Budára kapott perjeli kinevezést, így a magyarországi központ Pécsről a fővárosba került át. Zembruszki szociuszként, titkárként maradt Besnyő mellett, hogy a további munkában segítségére legyen. Pécsett Galambos Kálmán, Szentkúton Bolyós Ákos lett a perjel. Az újoncmesteri teendők végzésére Csellár Jenő kapott megbízást. Gyéresi Ágoston, mint a Fehér Barát szerkesztője, Pécsről a budapesti kolostorba került. Az új beosztás 1943. január 10-én Remete Szent Pál ünnepén került nyilvánosságra. Túl az első nagy krízisen, mindenhol új lendülettel indult meg a munka. Idézet: P. Zembruszki Mihály nevét hűséges szeretettel őrzi meg Pécs városa. Idézet bezárva. Búcsúzott a Dunántúl 9 év pécsi szolgálat után a városban igen népszerű kolostor és templomépítő pátertől. Zembruszki a háttérbe vonult, legalábbis további nyilvános működésének alig van nyoma. Az biztosnak tűnik, hogy a rend anyagi ügyeit továbbra is ő intézte, illetve hogy a lengyel menekültek segítésére koncentrálja erejét. A lelkipásztori szolgálat megszervezése mellett több mint 1000 zsidó számára organizált keresztlevelet. Bizonyára a szövetségesekhez csatlakozni akaró katonák továbbjutásában, nyugatra szöktetésében is részt vett. Mindezek következtében Magyarország német megszállása után bujkálni kényszerült. A gestapó kereste. Visszaemlékezéseiben, amit jó részt ekkor vetett papírra, erről az időszakról csak annyit említ, hogy élete többször forgott veszélyben. A pécsi ház élete is nyugodt mederbe terelődött, a soltvadkerti szőlőborának értékesítésével a korábban mindennapos anyagi gondok is megszűntek. A háború utolsó két évében a vallási buzgalom általánosan érzékelhető növekedése mellett a növendékek létszáma is gyarapodott. 1944 tavaszán 15 fő körül mozgott. A három kolostorban és a soltvadkerti rezidencián összesen 15 felszentelt magyar pálos páter szolgált ekkor. A pécsi ház ügyeit a betegeskedő perjel, Galambos mellett Csellár Jenő vitte, újoncmesteri feladataival együtt. A hivatás ébresztés új eszközeként jelentek meg az újoncok által szerkesztett és a rend által kiadott ragyogó lapok füzetei. A közeledő front elől októberben az újoncok egy része Csellár engedélyével biztosabbnak látszó helyre, részben haza, részben Budapestre távozott, ahol a nuncius engedélyével folytatták a noviciátust. Pécsett csak a perjel, Galambos Kálmán helyettese és a noviciusok mestere, Csellár Jenő, Homonnai Miklós házgondnok, két laikus és két teológus novícius maradt. A perjel a front érkezésekor feloldotta a klauzúrát, és a kolostor bombabiztos pincéjébe fogadta a szomszédokat is. Mivel a németek már előzőleg elhagyták a várost, Pécset november 27-én ostrom nélkül a magyarországi városok többségéhez képest csak elenyésző infrastrukturális kárt okozva foglalta el a Vörös Hadsereg. A kolostorban egy hatfős egység kvártéjozta be magát néhány napra, a heveny zabrálásban csak a ruhák és az ágynemű ment tönkre. Vélhetően egy hízott disznó is odaveszett, amit Bolyós eufemizmusa szerint a megszállók kölcsön vettek. Egy hetes megszakítás után a templomban is újraindult a megszokott napi rend.
Kedves hallgatóink! A Pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutattuk be. A szerzője Bánkóti Gábor történész, felolvasta Barabás Réka színművész. Szeretettel búcsúzom a hallgatóktól, Bátor Botond, Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!